Ugye évekkel ezelőtt nagyon sokat dolgoztak azon kormány szinten, hogy nőjön a magyar lakosság halfogyasztása, és ez valamelyest javult, hiszen 5,7 kilóról ez már most felment napjainkra 6,3-6,7 kiló per főre, ezt éves fogyasztásként értem, de hogy ez még mindig nem éri el az uniós átlagot, ahol 20-24 kg között van a halfogyasztás, és egyébként ez nem is a legfrissebb adat. Szóval mi az oka annak, hogy a magyarok annyira nem kedvelik a halat?
A halfogyasztásunknak az 5 kiló, vagy mondjuk legyen akkor 6 kiló per fő per év, mondjuk ezt a számot fogadjuk el, ez is két részből áll. Az egyik, hogy ebből édesvízi halfogyasztás körülbelül 1 kiló élőtömegben, és 5 kiló a tengeri import hal. Tehát ahhoz képest még a kevés halfogyasztásokból is nagyon kevésnek tűnik a édesvízi hal. Ebben viszont, ha úgy nézzük, Európában előkelő helyen állunk, a csehekkel vagyunk még a holtversenyből az első helyen, ugyanis mi eszünk egyik legtöbb édesvízi halat. A többiek, ezt a 20 kilót, amit említett, azok nagyon-nagyon nagy százalékban kizárólag tengeri halból származnak.
Miért vagyunk mi ennyire finnyásak? Tehát mitől, azért, mert szálkázni kell a halat, azért, mert mondjuk nem biztos, hogy olyan az íze. Én ugye édesapámmal szoktam horgászni a Maroson, és én néha szoktam mondani, érzem rajta, hogy pocsolya íze van. Apukám mindig azt mondja, hogy dila vagy, tehát nem kell ezzel foglalkozni, de én annak érzem.
Igen, a tógazdasági halak, illetve azok a víztestekben élő halak, ahol sok kék alga él, ez egy apró kis lebegő szervezet, azok megtelepszenek a halak bőrében, és ennek az anyagcsere terméke, ez nagyjából két csoportra osztható vegyi anyag, ez okozza az iszapízt, ezt a földes ízt, ezt a mocsári ízt. Ezt gyakorlatilag olyan tavakban, ahol szikes talajon vannak, mondjuk itt a Hortobágy környékén, vagy délebb vidéken, vagy Szeged környékén, vannak olyan tógazdaságok, akár Biharugrán, ahol kiváló minőségű halterem, hiszen ott maga a tó talaja szikes, és nem jó ennek a kékalgának. Na most ennek az ellentételezése annak idején, vagy a megoldása, ugye szüleink esetében is, vagy a gyerekkorunkban, amikor a fürdőkádban élt a ponty még egy pár napot,
igen.
Mert nem tudhatta anyánk, hogy milyen halat vesz, nem volt még annak idején a nyomonkövetés annyira fejlett, ezért nem kockáztatta meg, hogy iszapízű legyen a hal, betette tiszta vízbe, és néhány nap alatt ez a kék alga mennyiség ez eltűnt a bőréből, és ezáltal eltűnt ez a két vegyi anyag, a geozmin, meg az 1-3 metil izobornál, csak hogy ilyen tudományoskodó is legyen a dolog, és innentől kezdve tiszta ízű hal lett. Ha jó minőségű a víz, akkor jó minőségű iszapízmentes a hal.
Na, akkor most már tudom, hogy miért volt annak idején a fürdőkádban az angolna.
Így van, meg minden más hal, ami tenyésztett hal volt. Egyszerűen nem kockáztatta meg a szakács vagy a séf, hogy ez rossz ízű legyen, hiszen karácsonykor nem lesz rossz ízű hal. A mai napig egyébként az intenzív rendszerekben az utolsó fázis, mielőtt még piacra dobják a halat, az ilyen, hiszen egy meleg vízben, egy intenzív rendszerben, nagy mennyiségű takarmányon tartott hal óvatatlanul mellékízzel bír, de utolsó lépésként egy-két napon keresztül kiúsztatják, vagy purgingelik, ez az angol száz kifejezés. És akkor megszabadulnak ettől a mellékíztől.
Hogyha a többi húsfajtához képest nézzük, tehát ugye a magyaroknál az első helyen a baromfi hús fogyasztása áll, leginkább a csirkét eszünk, ugye az a legolcsóbb jelen pillanatban. Utána gondolom a disznó áll, talán utána jön a marha, a halasz hol helyezkedik el?
A marhával holtversenyben vagyunk, ott is azért manapság egyre észszerűbb ugye, import mindenféle marhahúsok miatt, de körülbelül ott vagyunk holtversenyben. A juhot azt legyőzzük, tehát a juhús az, ami még mögötte van, a hal mögött van, aztán utána jönnek ilyen galamb, meg egyébek ilyen kis apróságok.
De miért ennyivel drágább előállítani mondjuk egy kiló halat?
Azt szokták mondani a kereskedők, hogy annyiba kerül, hol amennyit megfizet érte a piac, kereslet kínálat törvényszerűségei, sok éve termeljük ezt a 15-16 ezer tonna étkezési alatt Magyarországon pontyot, nem termelnek többet a termelők, ezt megveszi a horgászpiac, illetve megveszik karácsony környékén az élelmiszerláncok, és akkor gyakorlatilag ennyi. Tehát tudnánk többet termelni, a hektáronkénti hozamokról is beszéltünk, hogy pontosan az 50-es években is ennyi volt, 60-as években is ennyi volt egy hektára jutó halhozam, mint most, ami megint azt jelenti, hogy hát nem azért nem fejlődött a technika, mert nem tudunk többet termelni, tudnánk, csak erre van kereslet, és akkor nagyjából beállt ez a piac így. És ez a halárban is így megáll, bár jelzem most a halár azért a tavaly előtti szinten van, tehát most a hal nem lett drágább, legalábbis a nagy kereskedelmi ára, tóparti ára az előző 2-3 évben.
Beszéltünk arról, hogy a ponty és az afrikai harcsa a legkeresettebb. Na de hát hol vannak az igazán finom halak, meg mondjuk a szálkamentes havak? Tehát na jó, hát a fogas azért annyira nem szálkamentes, meg a pisztráng se. Pisztrángot még csak-csak lehet kapni üzletekben, leginkább fagyasztott állapotban. De legalább van. De mondjuk süllőt én nagyon ritkán látok. Csukát hát, sem látok. Busát még csak-csak lehet kapni, vagy balint esetleg, vagy amúrt se nagyon. Mondjuk nem. Attól függ, gondolom, hogy hova megy az ember, melyik üzletbe.
Persze, meg hát olyan halkereskedők Magyarországon azért vannak, ahol vannak ezek a különlegesebb fajok, de ezek szezonálisak. A tógazdasági haltermelésben mondjuk 70% az ponty. A maradék 30%-nak a döntő része az busa, azért van benne két busafajból, most már nagyjából hibrid, hogy a tóba lévő planktont is tudja valami fogyasztani, hiszen az megtermelődik a tóba, tehát nem szabad veszni hagyni. Az amúr azért van benne 1-2%-ban, hogy kiítsa a virágos vízinövényeket, a hínárféléket, és tisztítsa, a karbantartsa a tónak a víztestét. És van 1%-nyi ragadozó, ez süllő, meg folyami harcsa vegyesen, tehát nagyon kevés ahhoz képest, hogy mennyi a ponty. Ezért van viszonylag kevés édesvízi ragadozó hal a piacon, nagyjából lehalászás környéken ilyenkor el is megy, akár repibe, ajándékba, ide-oda-amoda, hát igazán kereskedőhöz nem kerül. Tehát a süllő, ami Magyarországon kapható, az általában Kazaksztánból vagy Dunadeltából jön fagyasztott filé formájában, ahol ezt halásszák, ahol nagy mennyiségben tudják fogni. Ugye Magyarországon már nem lehet halászni, csak horgászattal lehet a vizeket hasznosítani. Tehát ezért van viszonylag szegényes édesvízi hal kínálat, hazai édesvízi hal, a pontyot meg a busafajokat kivéve. A süllő az egy különleges, ugye nyilván nagyon jó minőségű hal, általában halon nőtt hal, tehát a ragadozó életmódot folytat a tóban. Azért vannak a ragadozók, hogy a ponty konkurenseit írtsák, egyék, pusztítsák ezeket az apró kis bekerült halacskákat, ezen nő föl, ez egy jó minőségű. A fogas egyébként az a süllő, csak a Balatonban élő 2 kg-ot meghaladó testtömegű süllő az a fogas. Tehát ez egy ilyen kereskedelmi kategória, nem tudományos elnevezés, így szoktuk hívni. A nép meg a éttermek azok szeretik, mert olyan különlegesnek tűnik, de egyébként egy nagy testű süllő lenne a fogasfilé. Mindenki az éttermekben régebben is ma is azt keresi, azt a tengeri halra emlékeztető fehér színű filét, amit aztán süllőnek meg fogasnak szoktak eladni. Ez általában egyébként a tengeri sügér. Régebben még akár tőkehalat is el tudtak adni fehér színű filé formájában fogasnak. Attól még az jó minőségű, meg finom, de nem szabad másnak hívni valamit, ami nem az.
Régen az idős embereknek az asztalán természetes volt a hal. Jó, hát ugye akkor még volt halászat, sokat többen horgáztak, stb. De mi dönti azt el, hogy valaki szereti a halat, vagy nem?
Azt, hogy a nagyapja vagy a nagymamája horgászott a gyerekkorában, és elvitte magával horgászni. Tényleg gyakorlatilag ebben tipikusan konzervatív a minta. Én is azért lettem halas, mert nagypapám elvitt magával horgászni, alsóösen nőttem föl évzárótól évnyitóig, a nyáron én nem voltam a Balcsin. És azt kell tudni, hogy ami halat a horgász meg tud fogni a vízben, azt megeszi. És azt ismeri, és azt keresi. És akkor a családja is meg fogja szeretni. Tehát valamilyen hal szerető családtag és általában idősebb családtag vezeti be az ifjakat ennek a halfogyasztásnak a rejtelmeibe, és ők adják át utána egymásnak, mi is a saját családom is így történt. A gyerekeim azért szeretik a halat, mert az van néha az asztalon, meg gyakrabban is, ugye az ember horgászik, meg vadászik, tehát a fehérje ellátásról gondoskodik. Tehát mindenképpen ilyen mintázatot kell követni ahhoz, hogy meg tudjuk fejteni a halfogyasztást.
Olyan érdekes, mert ugye azt mondta, hogy a halnak nem nőtt az ára. És igazság szerint, ha a pontyot nézem, az élő pontyot nézem, az azért nem olyan drága kilogramonként. Tehát megvehetné mondjuk az ember, mert azért 1 kiló csirkemellfilét, ha nézünk, vagy azért 1 kiló csirkét, főleg a háztól veszi az ember, és nem boltba akar csirkét venni, hanem tényleg háztól kapirgálós, normális körülmények között tartott, esetleg még füvet is csipkedő szárnyast akar venni, azért nem olcsó. Tehát sokkal drágább a kilogramonkénti ára, mint a bolti ára. De hogy a hal az azért nem veheti föl vele a versenyt, mert hogy macerás, tehát hazaviszem, és még szórakoznom kell vele, mert ki kell szednem a szálkákat, le kell pikkelyeznem.
Persze. Hát ugye, ha kapirgálós csirkét ott vennénk meg a piacon összekötött lábban, mint nagymamánk, és akkor nekünk kéne lecsapni a fejét, meg megkopasztani, nyilván más lenne az ára, meg a fogyasztásnak is a hajlandósága. Tehát az ember megszokta azt, hogy amikor már hazaviszi a fehérje forrás találti fejét, mondjuk a húst, az már konyhakész legyen, tehát fűszerezem, és akkor süthetem, főzhetem. A halnál is ez a cél, tehát legalább legyen kibelezve, akár filézve, de legalábbis pikkely nélkül, fej nélkül, vagy felszeletelve, tehát ez a állapotba kerüljön, és innentől kezdve már azért más a helyzet, mert amit én mondtam, az a tóparti ára, tehát az értékesítési, nagykereskedelmi ára vonatkozik. Ha már bele kell vágni, ha már szeletelni kell, tisztítani kell, akkor nyilván ez növekszik, ez az ár. Ha összehasonlítom amúgy a karácsonyi akciós árat, nyilván nagyon sok láncban ezt olcsón adják, vagy olcsóban adják, akármint a beszerzési ár is, ebből is vannak néha problémák, de akkor nagyjából pariban van a baromfival. A különbség nyilván a víztartalmában van. Szoktam mondani a példát, hogy ha nekiülök egy kiló alatt, én simán megeszek, mondjuk egy kiló bélszínnel, meg azért el kéne bébelődni meg egy darabig. Tehát a fehérje tartalma mellett a víztartalma is magasabb halnak, könnyebb emészteni természetesen, de emiatt többet meg tudunk belőle enni, és ha döntést kell hozni, hogy most egy kiló alatt, vagy két kiló alatt veszek meg egy négy tagú családnak, vagy egy kiló baromfihúst, akkor nyilván az utóbbi szokott nyerni, mert árérték arányban azt jobbnak találják.
Egyébként a halnak az élelmezésben és a táplálkozásban mennyire van kiemelkedő szerepe? Tehát adjunk kedvet ahhoz, hogy miért fogyasszunk halat?
Hát az lenne, mert a fehérje emészthetősége éppen azért, mert magasabb a víztartalma, sokkal jobb, mint a többi, akár madári, akár emlősé. Nyilván, hogyha ezek vízben élő édesvizalak és plankton fogyasztanak, az omega-3 zsírsav tartalma is magasabb. Tehát azért az EPA, DHA, ezeknek az egészséges, rövidszilánc zsírsavnak a mennyisége is jócskán magasabb arányaiban, mint egy intenzíven vagy iparszerű körülmények között előállított együregű gyomróétet, mondjuk baromfé vagy sertésé. Tehát ez a két dolog. A másik, meg az édesvízi halak mellett az szól, hogy majdnem ökológia körülmények között termelik ezeket a halakat. Tehát ezek természetszerű tartásban vannak, a tógazdasági halakról beszélek. Igaz, hogy takarmányozzák őket, igaz, hogy a víznek a tápanyagtartalmát szabályozzák egy kis trágyabevitellel, ugyanúgy, mint egy növénytermesztés gyakorlatilag úgy kell elképzelni, halasztóba visznek be szerves trágyát, ezen plankton nő, a planktonon a növényi planktonon állati plankton, zooplankton, azt szűri a hal, tehát ez egy ilyen természetes táplálék, és ezért nagyon jó minőségű és biztonságos az édesvízi hal. Ez szól mellette, ezért kellene többet enni belőle, amúgy be is illeszthető mindenféle diétába, akár még a egészséges táplálkozásra fókuszálóknak is meg tud ez a dolog felelni ilyen szempontból.
Hát meg tegyük hozzá, hogy nem csak az, hogy egészséges ételek közé tartoznak, de hogy a környezeti terhelésük is alacsony, és azért ezt kevesen tudják.
Egész pontosan negatív a karbon lábnyoma, tehát itt széndioxidot köt meg a levegőből, vízből, tehát egyszerűen az erdészethez hasonlóan nagyon értékes, negatív, ha már itt tartunk, karbon lábnyoma van. Alacsony a népesítési sűrűség, természetes takarmányt termelünk, mint ahogy mondtam, egy kis kiegészítő takarmányt kap mellé, még kukoricát, gabonaféléket, ezt azt a nyáron, ahol. Tehát egy borzasztóan lassú növekedés, ugye 3 év alatt szokta elérni ezt a 2-2,5 kilós piaci méretet, ez egy lassan növő, nincs rá kényszerítve a gyors növekedésre, tehát még termelés technológiai szempontból is fenntartható, meg maga az egészségessége, nem csak azért, mert hal, hanem azért, mert a technológia, amiben termelik, ez egy rendkívül környezetbarát és rendkívül emberbarát mód.
2020-as adat van előttem, akkor rekordot döntött az egyfőre jutó globális halfogyasztás, 20,5 kiló volt, és azt mondták akkor, hogy a haltermelés elérheti akár a 204 millió tonna mennyiséget is 2030-ban, ami 15%-os bővülést jelent 2018-hoz képest, és ezen belül nőni fog az akvakultúra 46%-os aránya is, tehát ha a világot nézzük, akkor viszont jelentős a halfogyasztás.
Igen, ennek az oka nyilván az, hogy nagyon sok esetben az egyetlen fehérje forrása a hal. Tehát a fejlődő országokban, tengerparti országokban, Dél-Kelet-Ázsiában, Közép-Afrikában nem nagyon van más lehetőség. Az, hogy most vallási okokból ezt lehet fogyasztani, és nem tiltja mondjuk, mint a marhahúst, vagy mint a sertéshúst a vallás, az egy másik dolog. De amúgy ez a megoldás, és a FAO ezért vetíti előre ezeket az előrejelzéseket, hogy nő a világ népessége, és jellemzően egyébként a fejlődő országok szoktak nagyobban népesedni, ott várható nagyobb növekedés, ott pedig kézenfekvő a klíma miatt egy folyamatos fehérje előállításnál a hal. És nem csak a hal, hanem az összes vízi állat, tehát mindenféle puhatestűek, rákok, kagylók, egyebek is benne vannak ebbe a körben, értelemszerűen. Az, hogy miért nem halászat, és miért inkább akvakultúra, most már többet termelünk akvakultúrában, tehát valamilyen tavi vagy medencés rendszerben, mint mondjuk halásszuk a tavainkat, folyóinkat, mert azok már nem fenntarthatók. Tehát a halászat, amiatt, hogy nincs olyan mennyiségű reprodukció, nincs annyi természetes szaporodás, viszont rendkívül intenzív maga a letermelése, a megfogása ezeknek az élőlényeknek, ezért azt nem tudjuk már tovább fokozni. A tengerek túlhalászottak, a halállományok összeomlóban vagy feljavulóban vannak zömmel, ezért fordul a világ az akvakultúra felé. Ez tulajdonképpen egy intenzív vagy félintenzív nevelés, az állattartáshoz hasonlít takarmányozzuk, vagy olyan, mint a baromfitenyésztésben mondjuk az intenzív baromfitenyésztés, olyan haltenyésztés is van, ott mondjuk egy fél év alatt, egy év alatt készül el az étkezési hal, és ez az akvakultúra, ennek a különböző válfajai adják most már több, mint a felét a világ haltermelésének.
Az édesvízi halászat az miért annyira kicsi? Mert ugye az a legkisebb, tehát ilyen 80 millió tonnákba beszélünk az akvakultúrából, meg a tengeri halászatból. Az édesvízi halászat az meg olyan 10-12 millió tonna.
Hát azért, mert mindenhol az édesvizek kevesebben is vannak, mint a tengerek, a sósvizek. Mennyiségre nyilván a kevesebbek. És itt azért a halfogásnak a technikája, az eszközei intenzívenben jobban fejlődtek, és nagyon hatékonyan tudunk horgászni, halászni, különböző csapdákkal, varsákkal kitermelni halat, és nincs annyi. És egyszerűen korlátozzák még a fejlődő országokban is ezt a tevékenységet, mert hogy az erőforrás kimerül, és nagyon nehezen tud regenerálódni. Ugye egy halnak a növekedése azért lassabb, hiszen a változó testhőmérséklet miatt a víz téli időszakban, vagy hidegebb évszakban lelassul, a növekedés, emiatt éveket kell várni akár ahhoz, hogy el tudja érni természetes vízben a megfelelő méretet. Ha ezt hamarabb fogjuk meg, megesszük a kis halat is, akkor meg nem lesz már végén nagy hal. Tehát túlhalászottak az édesvizek különösképpen, nem csak a tengerek az édesvizekben, ez nagyon jellemző.
Ha egyébként a világ haltermelését meg exportját nézzük, akkor Kína, Japán van elől?
Kína azért, mert ott a délkeleti része, tehát az a keleti part és a déli részen van a nagy mennyiségben koncentrálva ott a haltermelés, intenzív, kisebb tavakban, még nagyobb tavakban termelnek édesvízi halakat, illetve halásznak is, és emiatt a túltermelés miatt nagyobb mennyiséget fogyasztanak is, meg exportálni is tudnak. Japán inkább importőr, úgy rémlik nekem. A nagyobb Indonéziában van még nagy haltermelés, Vietnám, tehát a délkelet-ázsiai régió az öm, de a Kína ebből majdnem 30%-ot tud a világ összes haltermeléséből, ami nagyon komoly mennyiség.
Mit lehetne tenni azért, hogy nőjön a halfogyasztás Magyarországon? Tehát nagyobb marketing kellene, vagy mi kellene ehhez?
Sok minden. Tehát mint minden rendes problémára nem egy megoldás van, hanem egy csomó minden. Egyik az edukáció, tehát nevelni az ifjakat arra, hogy több halat egyenek, mert az egészséges. Főleg az édesvízi hal. Úgy kell megkedveltetni a halat az ember, hogy ne menjen el a kedve, mert egy iszapízű halból a szákkal, a torkomba, a gyerekkoromban az életben nem fog halat enni természetesen. Legyen versenyképes kínálat. Talán be lehetne azért egy közétkeztetésbe is vinni 10 naponként egyszer egy ilyen halat. Az, hogy kampányok vannak, és próbáljuk ezt a halat népszerűsíteni, nagyjából konzervatív a piac, tehát aki szereti halat, az úgyis megeszi, aki meg nem szereti, az meg semmiképpen nem fogja megenni. Most van a Horgász Szövetségnek egy kezdeményezése, hogy csináljonak a horgásztavak környékén mellett egy haltisztító konténert is, és akkor fogd meg, pucold meg, vidd haza. És akkor megoldódik az a gond, hogy nem akarok a konyhában halat pucolni, mert plafonról tudom, kaparni kell majd a pikkelyt. Így ez is egy lépés lehet ahhoz, hogy már a horgász fogásokon keresztül nőjön meg a halfogyasztás, ez meg tudná húzni akár a haltermelést, megint csak jobb lenne nemzetgazdasági szinten a folyamat. Aztán különböző ételeknek az elkészítése, tehát mindig arról szól a történet, hogy hogy tudjuk olyan formába hozni ezt a halat, hogy akár évente egynél többször együnk még ilyen halat, és akkor kényelmi termékeknek a rendelkezésre állása, füstölni, pácolni, tehát nagyon sok mindent lehet akár behozni. Persze ezek nyilván drágábbak lesznek, mint mondjuk a versenyző termékek, de egyszer-egyszer rá lehetne bírni a magyarokat egy halfogyasztásra. Azt szokták mondani, hogy ha mindenki csak egyszer többet enne az évbe halad, tehát egyel többet enne, mint amit jelenleg fogyaszt, akkor az majdnem meg tudná duplázni a magyar haltermelést.
Igen, egyébként én az édesapámat tudom hozni példának a két gyerekem kapcsán. Ha az édesapám halat eszik, ő nagyon szereti az olajos halat, a ruszlit, a sült halat, a rántott halat, mindenfélét. Ha az édesapám eszi a halat, akkor a két gyerekem az odaül mellé, apu szálkázza nekik és eszik. Ha én adom, igen, azt nem eszik meg. Tehát én adhatok nekik halat, azt nem, de apuval nagyon jó ízűt szoktak enni.
Azért mondom a példa, tehát a pozitív példa, nagypapa, nagymama, szülők, barátok, azok tudják rávinni az embert arra, hogy kóstold meg, tényleg finom, persze felelősség a szakácsnak is, hogy jót csináljon olyankor, írdalja be, ne legyen szálkás, ne legyen negatív élmény, és akkor elindul a folyamat. Mindig úgy szoktuk csinálni, hogy valami kevésbé halízű hallal, nekem a családomban, ami bejött, az a fish and chips, ugye süllő filéből csináltunk ilyen sörtésztából, bundába, megsütöttük alatt, és akkor édes burgonya, hasár burgonyával, meg kis remulád mártással, és betörölte a két csajszé, és azóta is nagyon szereti halat.
Visszatérni még egy kicsit a magyarországi haltermelésre. Például tavaly 17 hektár új halastó épült, és 148 hektárnyi tóterületet rekonstruáltak. Tehát ami például az előző évi 30 hektárhoz képest közel ötszörös növekedést jelent. Tehát, hogy azért pozitív ez valahol.
Hát van, de van 26 ezer hektár halastagunk Magyarországon. Abban most az 30 hektár az mit számít? Már nézést,
igen,
csak, hogy
ahhoz képest
nem leszólni akarom ez, de itt nem az új építés. Nyilván ezt támogatták is a halászati operatív programnak az Európai Uniós forrásokból, tehát nagyon fontos ezek az új építésűek, meg a rekonstruált tavak, de hogyha 25 ezer hektár van, és akkor azon elmelünk hektáronként egy tonna halad durván, és akkor abból az étkezésre 15 ezer tonna körülbelül, és akkor ennyi, hogyha egy picit többet termelnénk, mint ez, akkor gyakorlatilag ez a 25 ezer hektár, ez bármennyire elég volna, ebbe lehetne 50 ezer tonnát is betermelni egy évben. Nem kéne az új halakszavakat építeni, a technológiát kellene egy kicsit intenzívebbé tenni, de hát mondom, a kínálat meg a kereslet törvényszerűségei azok így működnek.
Ugye mondta, hogy a ponty viszi a prímet. Egyébként, hogyha az országos eloszlást nézzük, akkor a termelésben, tehát a ponty termelésben mely területek a meghatározók? Tehát gondolok itt, mint a Délalföld, Északalföld.
Lehet őket bontani különböző körzetekre. Nagyjából azt mondhatjuk, hogy az Alföld, ugye az egy síkvidéki körtöltéses halastavak miatt viszonylag nagy mennyiséget tud túlfelületben is. A Hortobágy, akkor Biharugrát említettem, a Szegedés környéke, akkor a Kiskunacháza, itt ez a rész, ez egy komoly termelés, és Dél-Nyugat-Dunántúl, ott völgyzárógátas tavak vannak jellemzően, ott is van egy viszonylag nagy mennyiségű ponty termelés, és a többi azért az országban, ahol nincs olyan mennyiségű víz, ott nyilván nem is lehet. Tehát így ez a két régió a nagyobb részben gondoskodik a haltermelésről.
Egyébként a zárt rendszerű haltermelés az jobb, sokkal jobb, több előnye van?
Más halfajokra jó, ugye az afrikai harcsa megy nálunk nagy mennyiségben, meg némi tokfélék vannak, ugye azok is már kezdenek szépen felfele jönni. Ugye ott azt kell elgondolni, hogy állandó vízhőmérséklet, állandó oxigéntartalom, tisztítják ezt a vizet, forgatják végig körbe, és egy rendkívül intenzív, nagy mennyiségű, köbméterenként akár 100-150 kilónyi hal is lehet benne a vízben, csak összehasonlítva mondjuk egy tógazdaság alatt meg 10-15 deka van köbméterenként, annyira alacsony a népesítés egy halastóban. De egy intenzív rendszer a maga medencével, csak takarmányra alapozott termeléssel, optimális körülményekkel, jó genetikával, tehát jó genetikájú hallal, az egy rendkívül jó fehérjehal előállítás. Ezt mondta mindig a példának, hogy a broiler csirke, a baromfi tenyésztésnek a csúcsa, az is pont ugyanígy megy kontrollált körülmények között, ott még fényprogram is van, tehát hogy optimális körülmények között a maximális növekedést tudjuk kihasználni, és egy nagyon jól, hatékonyan, takarmány értékesítéssel, jó hasznosítással tudunk előállítani halhúst az intenzív rendszerekben. Ezért terjednek ezek el, kiszámíthatóak, nincs időjárás, nincs semmi, tudom pontosan, hogy mikor lesz kész a halam, tudom a piacot is, meg az erőforrásokat is optimalizálni.
Hát gondolom nem túl olcsó egy ilyen rendszernek a felállítása, viszont nagyobb lenne a kereslet, akkor természetesen befektetnének.
Abszolút, meg erre is van támogatás, vannak erre már egészen jó megoldások. Ugye, ahogy a technológia fejlődik mindenben, egyre olcsóbbak akár a szivattyúk, maga a fűtési, ütési rendszer, napelemes rendszerek, levegőztetés, társai, a genetika is megy, a takarmányozás is egyébként fejlődik, a takarmányozásnak a tudománya, hogy optimális legyen. Ugye a hal olyan, mint a csirke, megint csak a példát tudom hozni, rövid a tápcsatornája, nagyon drága és nagyon finom takarmányokat kell neki adni ahhoz, hogy jól tudja hasznosítani. Ez egy komoly költségtétel, 50%-a a teljes költségnek körülbelül a takarmányköltség, de ez is tud fejlődni, és akkor tudunk precíziósabban takarmányozni, gyorsabban tudunk, olcsóbban tudunk termelni. Nyilván ez egy másik kávéház, ugye egy intenzív halnevelés, de a piaci kínálatban ez is belefér.
És hogyha a halastavakat nézzük, akkor valós panasza az a gazdálkodónak, hogy folyamatos a madárveszély, vagy ez túl van egy kicsit?
Nem, abszolút, sőt, most már nem csak a madárveszély, hanem már a vízhiány is beköszöntött. Ugye a klímaváltozás, és jó, hogy elő is beszélgetünk egy kicsit, mert nagyon-nagyon komoly gond ez a Kárpát-medencében, illetve Európában, hiszen a víz, mint erőforrásért nagyon komoly harc vagy verseny folyik. És a mezőgazdaság is, meg az ipar, meg a turizmus, meg a többi is szeretne ebből kapni, nyilván a haltenyésztés is. és egy intenzív nevelésben még a víztakarékosság is rendben van, meg a vízlábnyom is nagyon rendben van. Egy extenzív tógazdasági haltermelésnél nyilván nem azért, mert pazaroljuk a vizet, de az alacsony népesítés miatt komoly probléma az, hogy a vizet nem tudjuk megtartani, párolgási veszteség van, és ez egy komoly probléma. Onnan kell megközelíteni a kérdést, hogy egyébként ezekben a rendszerekben nem csak haltermelés folyik, hanem a biodiverzitás fenntartása, madár táplálkozó vonuló költőhelyek, kétéltőek, hüllőknek az élőhelye, a szaporodási helye, tehát nagyon sok mindent tesz a tógazda azért, amellett, hogy halat termel, és csak azért van neki bevétel, mert halat termel, nagyon komoly tevékenységet tud ellátni gyakorlatilag ennek a érdekében. És a madárkár egy plusz még ebben a negatívumban, hiszen ugye azok a madarak, amelyek nagy mennyiségben tudnak vándorolni, és nagy távolságot tudnak megtenni, tehát a kormorán, a nagy károkatona, ami az első számú közellenség, az nagy kárt tud okozni, nem csak, hogy megeszi halat, hanem megsebesíti, és innentől kezdve mindenféle baktériumos és gombás fertőzéseknek tud utat engedni, tehát ez is egy komoly probléma. Úgyhogy ezekkel a külső helyzetekkel, externáliákkal kell megküzdeni úgy a haltermelőnek, hogy még profitot is termeljen, tehát nem egyszerű a dolgok.
Ugye arról beszéltünk, hogy a karácsonyi asztalokon általában Magyarországon azért a hal ott van. Önöknél ott lesz karácsonykor, készül már valami jó kis recepttel?
Igen, hát a klasszikus halász lépontyból és csapponyból az alap, össze szoktunk jönni pár család, és megfőzzük 23-án már előtte a halászlevet. Jobb is egyébként szerintem másnaposan, tehát mire összeérnek az ízek, ugye itt azért van ez a másnap jobb a pörkölt, másnap jobb a töltött káposzta, mert a fehérje bomlás az nem áll meg, és ezek a nagyon jó ízfokozó anyagok, ezek a fehérje bomlás termékek, azok okozzák ezt a jó ízt, úgyhogy a halászlé az alap, és akkor valami még, tavaly például sushit csináltak a jányaim, mert ők abba hittek, teljesen ember volt, szeretem mindenféle formát a halnak, meg ez a fish and chips, ez a sörtésztában a süllő, az még szokott lenni nagyon népszerű karácsonyi étel.
De van egyébként önnek kedvenc receptje? Amit mondjuk tanult akár édesanyjától, édesapától, nagybamától?
Barátoktól inkább, a halfajtól függ. A pontnak van egy nagyon jó elkészítési formája, a pontfilét vékony csíkokra szoktuk felvágni, ezzel elvágjuk a szálkákat is, és beleforgatjuk egy ilyen kis fűszeres lisztbe, kukoricalisztbe, és forró olajba megsütjük, mint a ponty chips, tehát olyan kis szárazra, mint egy chips, úgy néz ki. Mert a szálkátlan is nagyon szokták szeretni, a halat nem annyira kedvelők is. A halcsapaprikás nyilván az klasszik, az egy jó formája, vagy a süllőnek egy ilyen olívaolajjal, olajbogyóval, kicsit citrommal bepácolva, krumpli ágyra, rozmaringgal ráfektetve, megsütve egybe, és a végén nyakon önteni egy kis mustáros tejfölel, az is jó szokott lenni.
Köretként, vagy ilyen mártásként a halhoz mi az, ami igazán illik?
Minden. Rizs, saláta, krumplipürétől kezdve a hasábburgonyáig minden, ami elképzelhető, valami szénhidrát forrás. Jó is egyébként hozzá, de akár salátával is lehet nyugodtan fogyasztani.
Igen, nálunk a karácsonykor mondjuk a halászlé az adott, bár édesapám az vegyes halból készíti, ő valamiért ez ragaszkodik, és ő egyébként nagyon érdekes, mert ő pécsi, és ő a bajai halászlevet is szereti ettől függetlenül, én annyira azért nem vagyok oda. Nálunk egyébként a töltött pontja az, ami általában ott van mondjuk két évente az asztalon. Igaz, hogy szálkázni kell, de az az íz kombináció, az megér mindent.
Igen. Van még egy nagyon jó recept, megint csak a pontfilére, hogy gyakorlatilag a filé beírdalva bőrig szálkákat elvágjuk, és akkor felöntöm kis száraz fehér borral, és bedomom a sütőbe, és akkor míg átpárolódik, elpárolok benne ez a bor, addig a tűzhelyén gombát pirítok vajon, a gomba engedi a vizét, utána rángat a kis tejszínt, egy kis fehér borsot, és aztán utána ezt a gombás tejszínes ragut ráöntöm erre a borban megpárolt, meg sütött pontyra, és akkor ez az ízkombináció, ez a hal, bor, gomba, tejszín, ez szenzációs, és ezt mindenki meg tudja csinálni, még az egyszerű férfi emberek is.